Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 377. dicséretünk első versét énekelve kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 377. dicséretünk első versét énekeljük. Szentlélek, védj körül bennünket. Foglalva, a 489. dicséretünk mind a négy versének éneklésével magasztaljuk Istenünket. A 489. dicséretünk első verse így kezdődik: örök élet reggele. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön, örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 30. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Korompai Gábor presbiteri jegyző testvérünk olvassa közöttünk, és ezek a kérdések és a rájuk adott feleletek arról tanítanak bennünket, hogy mi reformátusok miként vélekedünk az úrvacsoráról, és mindarról, amit más felekezetek úrvacsora módján élnek meg.
Mi különbség van az úrvacsorája és a római katolikus mise között? Az úrvacsora arról tesz nekünk bizonyságot, hogy minden bűnünkre tökéletes bocsánatot nyerünk Jézus Krisztusnak, amaz egyetlen áldozatáért, amelyet a keresztfán ő maga egyszer vitt véghez. És hogy mi a Szentlélek által Krisztussal egyesüljünk, aki most a maga valóságos testével a mennyekben az Atyának jobbján van, és azt akarja, hogy ott imádjuk őt. A mise ellenben azt tanítja, hogy az élők és a holtak bűnei nem bocsáttatnak meg a Krisztus szenvedéséért, ha csak érettük, a misemondó papok naponként nem áldozzák meg Krisztust. És hogy a Krisztus a kenyérnek és bornak színe alatt testileg jelen van, és ezért ezekben kell őt imádni. Ezért a mise nem más, mint megtagadása Jézus Krisztus egyetlen áldozatának és szenvedésének és kárhozatos bálványimádás. Kik járulhatnak az Úr asztalához? Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, azonban mégis bíznak abban, hogy bűneik megbocsáttattak, és minden gyarlóságukat elfedezte a Krisztus szenvedése és halála. És akik egyszer s mind kívánkoznak hitükben megerősödni, és életüket megjobbítani. A meg nem térők ellenben, valamint a képmutatók kárhozatot esznek és isznak maguknak. Bocsáthatók-e az Úr asztalához azok is, akik vallástételükkel és életükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek? Nem, mert ez az Isten szövetségének a megcsúfolása volna, és az ő haragját felgerjesztené az egész gyülekezetre. Ezért kötelessége a keresztény gyülekezetnek az ilyeneket Krisztus és az apostolok rendelése szerint a kulcsok hatalmával élve kebeléből kizárni, míg életüket meg nem jobbítják.
Isten igéje Lukács evangéliumának 18. fejezetéből szól hozzánk a következőben. Lukács evangéliumának 18. fejezetéből a 9. verstől a 14. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Isten áldása legyen és maradjon rajtunk, közöttünk, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét, velünk kapcsolatos akaratát. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, arról énekeltünk, hogy azt kérjük tőled, hogy vezess majd bennünket föl az ég honába, a te dicsőségedbe. Köszönjük te neked, hogy minden hívőnek boldog reménysége az, hogy te valóban oda fogsz bennünket vezetni. De dicsőítünk azért, hogy megérezhetjük ennek előízeit, akkor, amikor megállunk a te színed előtt, és igéd által betekinthetünk a te csodálatos világodba, amikor te kinyilatkoztatod magadat nekünk, amikor beszélsz hozzánk, és megismerteted velünk a te akaratodat. Ezt kérjük tőled ezen a mai délelőttön is, légy segítségül nékünk, hogy belepillanthassunk a te csodálatos világodba. Könyörülj meg rajtunk, melegítsd át a mi szívünket, és buzdíts föl bennünket igaz vágyakozásra, szerelemre te utánad. Köszönjük te neked, hogy itt lehetünk, és köszönjük te neked azt is, hogyha szent lelked által megteszed velünk ezt a csodát. Nem érdemeljük, de kérjük, közöld velünk önmagadat. Hallgasd meg a mi könyörgésünket, szenteld meg a mi rád figyelésünket. Amen. Fohászkodjunk tovább a 25. Zsoltárunk első versét énekelve. A 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik, szívemet hozzád emelem. Testvéreim. Isten igéje már olvasott szakaszból szól hozzánk Lukács evangéliumának 18. fejezetéből, Lukács evangéliumának 18. fejezetéből, a 14. vers második feléből, ahol ezeket mondja a mi Urunk Jézus Krisztus, mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Kedves testvérek, újból egy olyan szakaszt olvasunk Lukács evangéliumában, amelyet csak Lukács evangélista által jegyeztetett le a Szentlélek a mi számunkra. Jézus egy speciális helyzetben találtatik, méghozzá azt olvassuk, hogy elbizakodott emberekhez szól. Sokszor látjuk azt az evangéliumokban, hogy Jézus a tanítványaihoz szól, Jézus a farizeusokhoz szól, most egy olyan réteget jelöl meg Lukács evangélista, amely a szívében volt más, mint azok, akik egyébként ott voltak Jézus Krisztus előtt. Elbizakodott emberek voltak. Kívülről talán nem látszott rajtuk semmi. Ugyanúgy néztek ki, mint a többi ember. Jézus azonban látta az ő szívüket, és ezt Lukácson keresztül a Szentlélek úgy adja tudtunkra, hogy ezeknek az embereknek az elbizakodottsága abban állt, hogy ők igaznak tartották önmagukat, a többieket pedig lenézték. Hát ezt úgy is lehet tenni, akár egy életen keresztül, hogy a környezetünk nem feltétlen veszi ezt észre, hiszen ez az elbizakodottság, ami ezekben az emberekben volt, világosan kiderül, hogy Isten előtti elbizakodottság volt. A szívükben voltak ezek az emberek elbizakodottak, igaznak tartották önmagukat, és annak a tudatában éltek, hogy ők úgy, ahogy vannak, kiérdemesültek Isten jóságára. Nyilvánvaló, hogy ami a szívünkben van, ahogy gondolkozunk, az megjelenik a mi életünkbe, a mi viselkedésünkbe, és talán az elbizakodottság is olyan, amit azért észre lehet venni, de ugyanakkor az embernek megvan az a képessége, hogy el is leplezze mindazt, ami a szívét át meg átjárja. Így azt is nehéz megállapítani, hogy kik azok, akik ma is úgy gondolkoznak, annak a tudatában élnek, hogy kiérdemesültek Isten jóságára. Azt gondolom, hogy ez a történet, noha időben nagyon távoli tőlünk, valójában mégis nagyon közeli hozzánk. Hiszen abban a korban, amelyben élünk, az egyik fontos jelszó lett az, amivel szüntelenül találkozunk, mert megérdemlem. Lehetne ez a kora, mert megérdemlem kor. Amikor az emberek úgy gondolják, hogy megérdemlünk bizonyos dolgokat. Persze, hogy miért érdemeljük meg, abban már különbözünk. Vannak tehetősek, akik úgy gondolják, hogy megérdemelnek mindent, mert ők megtehetik. Nekik van elegendő vagyonuk, elegendő erejük. Ők megérdemlik, nekik ez jár. Azonban óhatatlan, hogy ne szóljunk arról, hogy egyre több olyan ember van, aki azért mondja, hogy megérdemlem, mert valójában nem teheti meg. És úgy akar hozzájutni valami jóhoz, hogy azt mondja, én nélkülözök, megérdemlem, hogy egy kicsit nekem is jó legyen. Én nekem nincs annyi, mint a többinek, én mindig a sor végén állok, megérdemlem, hogy egyszer nekem is jó legyen. Ilyen ez a mert megérdemlem korszak. Végül is mindenki megérdemli, teljesen mindegy, hogy a társadalomban hol, milyen helyen áll, vagy milyen szerepet tölt be. De nagy kérdés az, testvérek, hogy mit ér ez a mi bizalmunk, önbizalmunk Isten színe előtt. Mert hogy nem csak a hétköznapi életünkre nézve gondolkozunk így ebben a korban, hogy megérdemeljük, hanem nekem az az érzésem, hogy ebben a korban mi Istenről is elkezdtünk így gondolkozni. Hogy megérdemeljük az ő jóságát, megérdemeljük. Mi teszünk annyit, hogy megérdemeljük, hogy jót tegyen velünk. Mi vagyunk annyira szerethetők, szegények, hogy az Isten szeressen bennünket. Megérdemeljük ezt. Nagyon sok ember ezzel az önbizalommal készül Isten elé. Hogy én megérdemlem az Isten jóságát. De mit ér ez az önbizalom Isten előtt? Nem tudom, hogy a mi Istennel való kapcsolatunk, testvérek, milyen alapokon nyugszik. De talán nem idegen közöttünk sem ez a gondolkozás, ha őszinték vagyunk, és adunk magunknak egy kis időt a lecsendesedésre. Hogy hogyan gondolkozunk mi Istenről? Az Istennel való egyszeri találkozásunkról. Miként szoktunk mi előre tekinteni? Úgy gondolkozunk erről, hogy majd odaállunk elé, és azt mondjuk, hogy megérdemeltem. Megérdemeltem és kiérdemeltem, hogy te jót tegyél velünk, vagy velem. Nos, testvérek, Jézus azokhoz szól, akik elbizakodott emberek, mert úgy gondolkoztak magukról, ők megérdemlik, hogy az Isten jót tegyen velük. Mert ők igazak, és aztán annyira elteltek a saját érdemeikkel, hogy azt olvassuk, attól se riadtak vissza, hogy a többieket, akik szerintük nem érdemlik ki Isten jóságát, lenézzék. Jézus tehát ezeknek az embereknek mondja ezt a példázatot, és tehát láthatjuk azt, hogyha valahol, akkor a mikorunkban ennek a példázatnak nagyon komoly üzenete van, méghozzá hozzánk, hiszen Jézus szokásához híven most megint nem azokhoz beszélt, akik nincsenek ott körülötte, hanem azokhoz beszélt, akik ott vannak körülötte. És jó is, ha ezt a szívünkbe véssük, testvérek, hogy amikor Jézus beszél velünk, akkor nekünk beszél, nem a szomszédnak, aki nincs itt. Jézus velünk beszél. Ott álltak Jézus körül ezek az emberek, és hozzájuk szólt Jézus. Most is hozzánk beszél egy keresztény gyülekezethez, olyan emberekhez, akik azt mondjuk, mi istenfélő emberek és istenfélő gyülekezet vagyunk. Mit mond Jézus az ő példázatában? Két emberről beszél, akik egyszerre mennek a templomba. A templom, testvérek, fontos hely ebből a szempontból, a példázatban is fontos hely, hiszen a templom különösképpen is Jézus idejében az a speciális hely volt, ahol az embereknek Istennel lehetett találkozása. A templomban olyan dolgok történtek, amelyek máshol nem történhettek meg. Nyilván Jézus a jeruzsálemi templomról beszél, abból pedig csak egy volt Izraelben, ott Jeruzsálemben. Amiért a legspeciálisabb hely a templom, az az, hogy Isten ott beszélt az övéivel, és az övéi hallgathatták Isten beszédét. És ugyanakkor a templom annak is a helye volt, ahol az övéi beszélhettek hozzá, és Isten hallgatta őket. Testvérek, noha ma sok templom van az új szövetségben, mégis a keresztény templom ma is egy speciális hely. Egy olyan hely, ahol Istennel van találkozásunk. Ő beszél hozzánk a prédikáción, az ige hirdetésen keresztül, és mi hallgatjuk Istent. És mi is beszélünk Istenhez, és hisszük, hogy ő is hall és meghallgat bennünket. Az az igazság, hogy a mert megérdemlem kor embere hajlamos erről megfeledkezni, és hajlamosak vagyunk talán mi is a templomnak erről a specifikumáról megfeledkezni. Testvérek, a templom nem színház, ahol valami előadások zajlanak. A templom nem koncertterem. A templom nem a stand-up előadások helye, ahol ügyes beszélőkével megáldott emberek, gyülekezeti tagok szónokolhatnak a többiek mulatozására. A templom nem alvó és pihenő ház, ahova azért kell eljönni, mert itt olyan nyugodalom van, és itt olyan csendesen lehet nyugodtan pihizgetni, meg beleszenderedni a dolgokba. A templom nem élménypark, ahova úgy kell jönni, hogy ide hozok, és itt teremtek magamnak különböző élményeket. A templom nem bank, ahova behozom a pénzemet, majd itt fialtatják, legfőképpen az Isten, és végül én jól járok. A templom nem szociális ügyosztály, ahol az én elrontott életemnek minden dolgát egy közösség megoldja. Testvérek, a templom, Jézus nagyon röviden így foglalja össze a maga korában, az imádság háza. Annak a helye, ahol Istennel van találkozásunk, ahol ő szól hozzánk, mi meg meghallgatjuk őt, mi beszélünk hozzá, és ő is meghallgat bennünket. Nem tudom, hogy mi mit gondolunk a mi templomunkról, hogyan szoktunk testvérek ide érkezni, de jó, ha ezt, mint keresztény gyülekezet, mélyen a szívünkbe írjuk, hogy a templom ennek a helye. Ezt az ügyet kell, hogy szolgálja. És ezért szabad és lehet, sőt kell nekünk idejönni. És amikor nem jövünk a templomba, testvérek, akkor ennek nem az a legfőbb problémája, hogy nem vagyunk itt, hogy nem érdekel bennünket a közösség, hogy üres a helyünk. A legfőbb probléma, nézzünk mélyen a szívünkbe, ebben az, hogy mi nem vágyunk az Istennel való speciális közösségre. A legfőbb probléma ezzel ez. Amikor fontosabbá válik a vásárlás, a tévéműsor, az alvás, a pihenés, akkor az a probléma, hogy nekünk nem hiányzik annyira az, hogy az Isten beszéljen hozzánk, és hogy mi is beszéljünk az Istennel. És ne próbáljuk ezt meg azzal kiváltani, hogy azt mondjuk, hát otthon azért főzés közben megy a Vidám vasárnap a tévébe, és hallom én azt, hogy ott mi zajlik. Ne próbáljuk azzal kiváltani, hogy azt mondjuk, hogy hát azért leszoktam ülni otthon, és mondok egy imádságot, egy miatyánkot vasárnap. Testvérek, a templom egy speciális hely. Ez nem keverendő össze a lakásunkkal, a kerti árnyas parkkal. A templom az templom, ahol valami olyan dolog történik, ami a hívő embernek, az istenfélő embernek az életében mindennél fontosabb. Találkozásom van Istennel úgy, ahogyan máshol nem tudok vele találkozni. Ez a két ember ebben fáradozik, eljönnek a templomba, és lássuk meg erényeiket, mindketten buzgón imádkoznak. Úgy tűnik Jézus példázatából, hogy noha az egyik farizeus, a másik vámszedő, valahol, mintha éreznék és tudnák, függetlenül attól, hogy különböző társadalmi rétegből jönnek, hogy a templom mire való. Mindketten buzgón imádkoznak. Mégis Jézus a következőkben arról beszél, hogy az ő imádságuk különbözik egymástól. Elgondolkoztató az, hogy nem csak tartalmilag különböznek ezek az imádságok, hanem formailag is különböznek egymástól. Megáll a farizeus Isten színe előtt, azt olvassuk, megáll előtte, és bebizonyítja Istennek azt, hogy Isten, neked szükséged van rám. Az egész imádság erről szól, eljöttem hozzád Isten, megállok a te színed előtt, kihúzom magam, mondhatnánk, mint egy nyakas református, a félreértelmezett jelzővel, és azt mondom Istennek, én vagyok az az ember, akire neked szükséged van. Mivel bizonyítja ez a farizeus ezt Isten előtt? Legelső módon úgy, hogy azt mondja, hogy én nem vagyok olyan, mint a többi ember. Nem vagyok olyan, mint a többi ember. Nem vagyok rabló, nem vagyok gonosz, nem vagyok parázna, és legfőképpen nem vagyok olyan, mint ez a másik, aki szintén itt van, és szólítgat téged. Nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő. Testvérek, ez a farizeus belevaló embernek tartja magát Isten előtt, mert ő nem olyan, mint a többi ember. Valljuk meg őszintén, hogy hasonlóan a farizeushoz mi sokszor tartjuk magunkat különbnek a többi embernél. És ezt valami erényként szoktuk Isten elé hozni, még akkor is, hogyha nem mondjuk ilyen nyíltan, mint ahogy ezt ez a farizeus tette. Tudjátok, sokszor nézem itt azokat az embereket, akik jönnek a templom felé, aztán egy derékszöggel elhúznak a másik irányba. És bennem is megfordul a gondolat időnként, hogy én azért külön ember vagyok. Én tudom, hogy merre kell jönni a templomba. Talán bennetek is megfordul, amikor ide tartotok, és furcsán néznek rátok az emberek. Vagy amikor látjátok azt, hogy mások mennek vikendezni. Talán át szokott rajtunk futni a gondolat, hogy mi az egy kicsit különbek vagyunk. Ugye Isten, te tudod? Hát mi odaadjuk ezt az órát neked. Eljövünk a templomba. Nem vagyunk olyanok, mint a többi ember. Azok gonoszak. Azok elrabolják tőled azt, ami a tied. Azok paráznák, mert más istenek után nyomulnak. Mi nem vagyunk olyan, mint a többi ember. Egy kicsit jobbak vagyunk. És aztán, amikor ide érkezünk, nem fut át rajtunk a gondolat, hogy jó, hogy nem vagyok olyan, mint az a másik, aki ott ül a másik padsorba. Mert én mégiscsak egy belevaló ember vagyok. Testvérek, noha talán a farizeusságot nagyon távolinak érezzük magunktól, az a lelkület, ami ebben a farizeusban volt, sajnos mindannyiunkat kísért. És ott ólálkodnak ezek a gondolatok a mi szívünk körül, és rabul ejtik a mi szívünket, gondolkozásunkat, és előbb-utóbb a mi beszédünket is, amikor Isten előtt bizonygatjuk azt, hogy mi különbek vagyunk, mint más emberek. Mintha az Isten bármikor is beszélt volna arról, hogy az ő ítéletének az az alapja, hogy ki mennyiben különbözik a másiktól. Testvérek, ez nem az Isten operációs rendszere. Ő nem így tesz különbséget, hogy az egyik ember miben és mennyire különbözik a másiktól. Istennek van egy fölállított rendje. Egy objektív mércéje, amit a Biblia törvénynek nevez. És mindenki azon méretik meg. Nem a szomszédon fogunk megméretni. Nem a kutyát sétáltatókon fogunk megméretni. Nem azokon fogunk megméretni, akik most mennek a plázákba vásárolni. Mert azokhoz képest valójában elhitethetjük magunkkal, hogy mi különbek vagyunk. De az Isten nem ezen a mértéken mér. Minden ember ugyanahhoz a mértékhez lesz mérve. Ez pedig az Isten rendje. Ez a farizeus mindenre gondolt. Mert nem csak azt mondja Istennek, hogy én nem vagyok olyan, mint ezek, hanem elkezdi Istennek bizonygatni azt, hogy én bizony a te törvényedet is betöltöm. Azt mondja, böjtölök kétszer egy héten. Ez sehol nem kérte Isten törvénye, és nem is írta elő a zsidóknak. Tizedet adok mindenből, amit szerzek. Ez sem írta elő a törvény. De ez a belevaló ember Isten előtt bizonyítani akar. És nem csak elkülöníti magát azoktól, akik nem érdemesek az Isten jóságára, hanem fényezi magát, és azt mondja, én megérdemlem. Én vagyok az, akire neked, Isten, szükséged van. Ez az ember úgy gondolkozik, de jó lenne, ha sok ilyen lenne, mint én. De valójában nem is kell sok ilyen. Elég, hogy én az vagyok, aki. El van telve önmagával. De van ott abban a templomban egy másik imádkozó ember is, akiről azt olvassuk, hogy még a szemét sem akarta az égre emelni. A farizeus előjön, megáll az Isten előtt. Ott van egy vámszedő, aki a szemét sem akarta az égre emelni, sőt, még inkább a mellét verte. Hát a mi kultúránkban persze a mellverés nem ugyanazt jelenti, mint az akkori zsidó kultúrában. Mert nálunk, ha valaki veri a mellét, azzal azt akarja bizonygatni, hogy ő a valaki. A zsidóknál a mellverés pontosan annak a kifejezésére szolgált, hogy én egy senki vagyok. Én egy senki vagyok. Nem meri ez az ember még a szemét sem fölemelni az égre, sőt a mellét veri, és azt mondja Istennek mindenféle fajta cifrázás nélkül, légy irgalmas nekem bűnösnek. És ez az ember ezzel arról tesz bizonyságot, hogy ő azért jött Istenhez, mert neki szüksége van rá. Tudnélik, ő neki a bűnösnek, szüksége van Istenre. Azt mondja, én nem tudok semmit eléd hozni. Én nem tudom kiérdemelni a te jóságodat, ezért kérem a te irgalmadat, a te kegyelmedet, amely nem arra tekint, hogy én mit hoztam ide, hanem ami belőled árad. Én csak a nyomorúságomat, a bűneimet tudom idehozni. Bűnös vagyok, és a te haragodat érdemlem, de arra kérlek, legyél kegyelmes hozzám. Testvérek, két rendkívül különböző imádság hangzik el ugyanabban a templomban. Két rendkívül különböző imádság. Jézus most elbizakodott emberekhez szól, akik őt hallgatják. Ezért, hogy azok félre ne értsék, és félre magyarázzák, elmondja nekik a konklúziót is. Ami abban áll, hogy ez a két ember egy helyre jött, egy ügybe jött, ebben egyformák voltak, ahogyan érkeztek, de mégis különbözőek lettek, amikor hazaindultak. És ez a döntő kérdés. És ez a lényeg, mert azt mondja Jézus, hogy az egyik megigazulva ment haza, nem úgy, mint a másik. És hogy félre ne értsék, Jézus tisztázza, hogy az, aki megigazulva ment haza, az a vámszedő. Az egyik ugyanúgy ment haza, ahogy jött, bizonygatva azt Istennek, hogy neked szükséged van rám. A másik pedig választ kapott Istentől. Mivel elismerte, hogy nekem szükségem van rád, Istenem, édesatyám, nekem a te kegyelmedre van szükséged, ezért ezt kapta Istentől, kegyelmet és irgalmat. Ezért mondja Jézus azt, hogy ő megigazulva, megigazítva ment haza. Testvérek, a különbségtétel nem a földi látható dimenzióban történt a két ember között, hanem a mennyben történt egy különbségtétel közöttük. A vámszedő megkülönböztetett lett a mennyben. A földön maradt talán az, aki volt, lehet, hogy fölhagyott a vámszedő hivatásával, lehet az is, hogy csak elkezdte becsületesen végezni azt, mint Zákeus, de az igazi különbségtétel a mennybe ment végbe közöttük, a láthatatlan világban. Testvérek, mi sokszor azt tartjuk fontosnak, hogy hogyan jövünk, bár néha azt sem, de hadd mondjam, sokkal fontosabb az, hogy hogyan megyünk el innen. Vagy hogyan megyünk el innen. Elmehettél-e már innen úgy, hogy megkérted, mint bűnös ember, Isten előtt alázattal az ő irgalmát és kegyelmét, és megkaptad az ő megigazító kegyelmét, vagy újra és újra úgy mész el, ahogyan érkeztél, belevaló emberként, kiérdemesült emberként, akivel az Istennek kötelessége jót cselekedni. Testvérek, a Szentírás azt mondja, hogy minden kegyelemből van a mi életünkben. Az igaz keresztjén újra és újra átérzi azt, hogy mennyire senki és semmi Isten színe előtt, hogy mennyire nem tud semmit hozni az Isten elé, amiért az Isten jóságát megérdemelné. Ugyanakkor az igaz keresztjén tudja, hogy az Isten jó hozzá, de ennek az isteni jóságnak az alapja Istenben van, és nem bennünk. Abban van, hogy ő megigazított bennünket, és úgy tekint reánk, mint fiaira. És ezért mi boldog emberek vagyunk itt a földön. Újra és újra jövünk eléje bűnbánattal, nyomorúságaink megvallásával, és mi tudjuk, hogy ő megbocsájt nekünk. Nem hatalmaz fel a bűn folyamatos cselekvésére, sőt, óvattól bennünket, de úgy tekint ránk, mint atya, az ő gyermekeire. Te hogyan jöttél és hogyan mész, kedves testvér? Vannak némely elbizakodott emberek, akik magukat igaznak tartják, a többieket lenézik, és Jézus most hozzájuk is szól, és azt mondja, nem érdemelsz semmit, csak ítéletet. És ha ezt megérted, akkor gyere hozzám irgalomért, mert gazdag vagyok kegyelemben, és neked adom a kegyelmet. És akkor megigazulva indulhatsz életed útjára. Akkor nem kell félned attól a találkozástól, amely elkerülhetetlenül végbe fog menni közted és köztem. Mert ha úgy érkezel oda, mint fiú, mint megigazított, akkor az Isten szeretetébe fogsz megérkezni. Ha úgy akarsz odaérkezni, és úgy fogsz odaérkezni, mint aki magyarázkodni akar Isten előtt, akkor az ő mérlegén bizonnyal, hiával fogsz találtatni. Ami Urunk most bíztat és bátorít bennünket, és én is bíztatlak és bátorítalak benneteket, hogy amikor majd elcsendesedünk, akkor próbáljatok meg abban az egy percben, ami időnként hosszúnak tűnik, máskor beleszúnyókálunk, sokszor nem tudjuk, hogy mit mondjunk az Istennek, próbáljunk meg azzal Isten elé állni, egy szíve és egy lélekkel. Légy irgalmas nekem, Uram, hogy ő fölszabadíthasson bennünket. Amen. A 478. dicséretünk első három versét énekeljük fennállva, testvérek. A 478. dicséretünk első három versét, az első vers így kezdődik. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. És imádkozzunk. Urunk, noha sokszor beszéltél már velünk arról, hogy te a szívek vizsgálója vagy, bocsáss meg, hogy még mindig nem értjük, nem veszük komolyan, hogy nem arra nézel, ami a szem előtt van, hanem pontosan tudod, mi van a mi szíveinkbe. Hadd könyörögjünk te hozzád azért, hogy miközben emlékeztetsz erre bennünket, légy irgalmas nekünk bűnösöknek. Hiszen nincsen is más a mi szívünkbe, csak olyan dolgok, amelyektől szabadulni nem tudunk, amelyektől csak a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak vére tud bennünket megtisztítani. Köszönjük, hogy az ő áldozatának vére megtisztít minden bűnbánót, minden bűnvallót, és köszönjük, hogy aki megtisztult te általad, bocsánatot nyert te tőled, arra te úgy tekintesz, mint fiadra, szeretett gyermekedre. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor belevalónak, ráérdemesültnek tartjuk arra, ami egész életünket, hogy te jót cselekedjél velünk. Segíts, hogy ebből megtisztulhassunk, ettől a gondolkozástól megszabadulhassunk, és élhessük az életünket abban az alázatban, hogy te jót tettél velünk érdemeink ellenére, és ezért mi adósaid vagyunk. Taníts bennünket ezen a helyen alázattal megjelenni, veled őszintén beszélni, és kérünk téged arra, hogy minden időben szólaljál meg közöttünk, taníts bennünket mindarra, amit szükséges tudnunk, hogy boldog életünk lehessen itt a földön, és az örök boldogságba térhessünk majd te hozzád. Így kérünk, hogy hallgass meg bennünket most is, amikor te hozzád könyörgünk személyes imádságunkban. Amen.